műveket játszott Ronnie Prince és zenekara, valamint a London Cinema Orchestra. A műsort Túri Sarolta szerkesztette. Szép ébredezést!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Ma 2024. június 25-e van, kedd. Az éjszakás technikus Péderi Zsolt. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Nézzük először a mai napkelte és napnyugta időpontjait. Ezek a következők. 4 óra 40 perckor kelt fel ma a nap, és lenyugodni 20 óra 41 perckor fog. És most műsorismertetésünk következik, melyet rövidesen a napi mája követ. Utána megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd ismét hírekkel jelentkezünk. A 6 óráig hátralévő időben még névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt és jó rádiózást kívánok!
Pietrelcinai Szent Pió, reggeli ima a szűzanyához. Ó Mária, a megtestesült igének szülője, és a mi legédesebb anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Tied legyen bennünk minden, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennynek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd, a te anyai sugallataiddal, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Ámen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádságban Isten magához vesz minket, megáld minket, majd megtör és odaad bennünket mindenkinek. Minden keresztény arra hivatott, hogy Isten kezében megtört és megosztott kenyérré váljon, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Megkezdődött a vörös vonalak átlépése az Európai Unióban. A közösség ugyanis Magyarország döntési jogát semmibe véve további 1,4 milliárd eurót különített el a fegyverszállítások finanszírozására, illetve javaslatot terjesztettek elő katonai kiképzők Ukrajnába küldéséről. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Európai Uniós Külügyi Tanács szünetében tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy hiába buktak hatalmasat a választásokon a legháború pártibb kormányok, a háborús hisztéria nem csak folytatódik, hanem új sebességre is kapcsolt, és továbbra is semmibe veszik a népakaratot. Ma is világosan kimondásra került, hogy az Európai Unió országai közül számos kormány hosszú távra készül, hosszú háborúra készül, mondta. Majd arról a bejelentésről tájékoztatott, amely szerint az európai békekeretből újabb 1,4 milliárd eurót fognak felhasználni az ukrajnai fegyverszállításokra, annak ellenére, hogy ezzel Magyarország nem ért egyet. Az Európai Unió Külügyek Tanácsa az Ukrajna ellen folytatódó háborúra tekintettel elfogadta 14. szankciós csomagját, amely egyebek mellett az orosz pénzügyi és energiaszektorban, valamint a kereskedelem területén tevékenykedő orosz vállalatokat sújtja, és fellép a korlátozó intézkedések kijátszásával szemben, közölte az uniós tanács. Az uniós külügyi tanács luxemburgi ülésén elfogadott szankciós lista további 116 ember és szervezet nevével bővült, akik vagy amelyek felelősek az Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért, írták. Ezzel 2100 fölé emelkedett azok száma, akiket az EU szankciókkal sújt válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Végül az időjárásról. Kedden általában sok napsütésre van kilátás. Ugyanakkor délnyugaton több lehet a felhő, majd délután este felé északabbra is képződhetnek gomoly felhők. Kedden reggel, délelőtt, délnyugaton, majd átmeneti szünetet követően a déli ország részben, este felé pedig akár északabbra is kialakulhat záporzivatar, néhol felhőszakadás kíséretében. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. A pápa úrangyala imádsága. Kapaszkodjunk az Úrba a nehézség idején. Ferenc pápa lerótta kegyeletét gyóntatója Manuel Blanco atya koporsója előtt. A pápa méltatta a Szent Péter kört 155 éves önzetlen szolgálatáért. Támaszkodj rám, s együtt erősek leszünk. Egy bambuszrút szava. Vértes Ajai László atya jegyzete. Ferenc pápa úrangyala imádsága. Kapaszkodjunk az Úrba a nehézség idején. Június 23-án vasárnap a Szent Atya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyala imádságot. A Szent Mise evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy életünk minden viharos időszakában is velünk van Jézus, és az ő támogató jelenlétében minden nehézséggel képesek vagyunk szembenézni. A napi evangéliumban Jézus egy csónakban van a tanítványokkal a Tibériás taván. Hirtelen nagy vihar támad, s a csónakot az elsüllyedés veszélye fenyegeti. Az alvó Jézus felébred, megfenyegeti a szelet, és minden lecsillapodik. De valójában nem egyszerűen felébred, hanem felébresztik, kezdte beszédét Ferenc pápa. Mivel nagyon félnek, a tanítványok ébresztik fel Jézust. Az előző éjszaka maga Jézus mondta a tanítványoknak, hogy szálljanak csónakba, és keljenek át a tavon. Tapasztaltak voltak, halászok voltak, saját életközegükben voltak, de a vihar bajba sodorhatta őket. Úgy tűnik, Jézus próbára akarja tenni őket, de azért nem hagyja magukra őket, velük van a csónakban, nyugodtan, sőt egyenesen alszik. És amikor kitör a vihar, megnyugtatja őket jelenlétével, bátorítja őket, nagyobb hitre buzdítja őket, és kíséri őket, míg a veszély el nem múlik. De feltehetjük a kérdést, miért viselkedik így Jézus? Hogy megerősítse a tanítványok hitét, és hogy bátrabbá tegye őket, folytatta Ferenc pápa. Ők ugyanis ennek megtapasztalása után jobban tudatában lesznek Jézus hatalmának és köztük való jelenlétének, s így erősebben és felkészültebben tudnak szembenézni az akadályokkal, a nehézségekkel, beleértve az evangélium hirdetéssel járó félelmet is. Miután Jézussal kiállták ezt a próbatételt, képesek lesznek szembenézni sok más próbatétellel, a kereszttel és a vértanúsággal is, hogy az evangéliumot minden néphez elvigyék. Jézus ugyanezt teszi velünk is, különösen az eukarisztiában. Maga köré gyűjt bennünket, nekünk adja igéjét, testével és vérével táplál bennünket, majd meghív, hogy evezzünk a mélyre, adjuk tovább mindenkinek, amit hallottunk, és osszuk meg mindenkivel, amit kaptunk a mindennapi életben, akkor is, ha ez nehéz. Jézus nem kímél meg bennünket a nehézségektől, de anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna bennünket, segít szembenézni velük. Bátorrá tesz bennünket, mutatott rá a pápa. Így mi is az ő segítségével legyőzzük a nehézségeket, és egyre jobban megtanuljuk, hogy Jézusba kapaszkodjunk, hogy bízzunk az ő erejében, mely messze meghaladja képességeinket, hogy legyőzzük a bizonytalanságokat és a tétovázásokat, a bezárkózásokat és az előítéleteket, hogy bátran és nagy szívvel elmondjuk mindenkinek, hogy a mennyek országa jelen van, itt van, és hogy Jézussal az oldalunkon, minden akadályon túl növelni tudjuk ezt az országot. Tegyük hát fel magunknak a kérdést. A megpróbáltatás idején fel tudom idézni azokat az alkalmakat az életemben, amikor megtapasztaltam az Úr jelenlétét és segítségét? Gondolkodjunk el. Amikor vihar érkezik, engedem-e, hogy eluralkodjon rajtam a nyugtalanság, vagy az Úrba kapaszkodom, annyi belső vihar van, hogy nyugalomra és békére lejjek az imádságban, az elcsöndesedésben, az ige hallgatásában, az imádásban és a hit testvéri megosztásában. Szűz Mária, aki alázatosan és bátran elfogadta Isten akaratát, adja meg nekünk a nehéz pillanatokban az Istenre hagyatkozás nyugalmát, zárta beszédét a pápa. A Szent Atya az úrangyala elimádkozása után üdvözölte a római, az Olaszországból és a más országokból érkezett zarándokokat. Külön is köszöntötte a Barcelona közeléből érkezett és a bári híveket, valamint a Válasszuk az életet rendezvény résztvevőit, Bassano del Grappa alpesi körzetének Edelweiss kórusát és a bollatei kerékpárosokat, akik kerékpáron érkeztek. Továbbra is imádkozzunk a békéért, különösen Ukrajnában, Palesztinában és Izraelben. Látom Izrael zászlaját, mondta Ferenc pápa, ez felhívás a békére. Imádkozzunk a békéért. Palesztina, Gáza, Észak-Kongó. Imádkozzunk a békéért, és imádkozzunk a békéért Ukrajnában, mely nagyon sokat szenved, hogy legyen béke. A Szentlélek világítsa meg a népek vezetőinek elméjét, öntsön beléjük bölcsességet és felelősségtudatot, hogy kerüljenek minden olyan cselekedetet és beszédet, amely táplálja az összetűzést, s helyette határozottan a konfliktusok békés megoldására törekedjenek. Tárgyalásra van szükség, nyomatékosította a pápa. Ezt követően utalt Manuel Blanco ferences atya halálára, aki 44 éven át a római Santi Quaranta Martiri és a San Pasquale Beilon templomban élt. Előjáró, gyontató, tanácsadó ember volt. Őrá emlékezve szeretnék megemlékezni arról a sok ferences testvérről, gyontatóról, prédikátorról, akik díszére váltak és válnak a római egyháznak. Köszönet mindnyájuknak, zárta a köszöntéseket a vasárnap déli úrangyala imádság végén Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa lerótta kegyeletét gyóntatója Manuel Blanco atya koporsója előtt. Vasárnap reggel a pápa felkereste a Szent 40 mártír és a Szent Pasquale Beilon római templomot, hogy a 85 éves korában elhunyt ferences gyóntatójának koporsója előtt imádkozzon. José Manuel Sánchez Canto szerzetes, a plébánián élő közösség tagja, elmondta. Meghatott Ferenc pápa közelsége és a szeretet gesztusa. Ferenc pápa az úrangyala alkalmából megemlékezett gyóntatójáról, Manuel Blanco Rodríguez ferences atyáról, aki a péntekre virradó éjszaka váratlanul elhunyt Rómában, a Szent 40 mártír és a Szent Pasquale Beilon római templomban, a Trastevere városnegyedben. Temetésére június 24-én hétfőn 10 órakor került sor. Gyóntató, tanácsadó, így jellemezte őt Ferenc pápa. Egy irgalmas ember, aki soha nem dicsekedett szerepével. Így mutatta be Massimo Fusarelli testvér, a Minorita rend előjárója. Blanco atya számos szerepet töltött be, például dékánként és filozófia professzorként az Antonianum pápai egyetemen. Ferenc pápa érkezéséről José Manuel Sánchez Canto testvér, az Antonianum krisztológia professzora számolt be, aki a többi testvérrel együtt él a Trastevere-i templomban. Reggel 7 óra előtt becsöngettek. Az előjáró atya figyelmeztetett minket, hogy valaki a pápai házból érkezik majd, de nem gondoltuk, hogy a pápa lesz. Amikor kinyitottam az ajtót, a vatikáni csendőrség figyelmeztetett minket, hogy hamarosan megérkezik Ferenc pápa. Az összes szerzetes testvér lement a sekrestjébe, ahol Manuel atya koporsóját helyezték el. Majd megérkezett a pápa és üdvözölt minket, mesélte José testvér. Az üdvözlő szavak után Ferenc pápa beszélt a jelenlévőkkel, érdeklődve származásuk felől. A fiatalok egy része a Fülöp-szigetekről, mások Indonéziából érkeztek. Néhány tanácsot adott nekünk, és beszélt Blanco atyáról, mint egy jó, irgalmas és szelíd emberről. Mindezt a derű és a közelség légkörében. Aztán imádkozott a koporsó előtt. A pápa első dolga az volt, hogy minél közelebb kerüljön a koporsóhoz, és végig ott maradt, mondta a ferences. Amikor idejöttem tanulni, akkor ismertem meg Blanco atyát. 2003-ban, 23 éves voltam, Fiatal, és még nem tettem le ünnepélyes fogadalmamat, emlékezett vissza Hozé testvér. Manuel atya több volt számomra, mint szerzetes testvér. Atya, egy bölcs ember, mester. Vele voltam, amikor közölték vele, hogy Ferenc pápa ferences gyóntatót keres, és őt kérte. Egy olyan közelség volt ez, amely az idők során tovább nőtt. Ma, amikor megláttam a pápát szinte váratlanul belépni, nem csak azért hatott meg, mert ő a pápa, hanem a Manuel atya iránti szeretet gesztusa miatt is. Halála elszomorít bennünket, de megvigasztal minket Isten igéje, mert tudjuk, hogy most ő vigyázni fog mindannyiunkra. A pápa méltatta a Szent Péter kört 155 éves önzetlen szolgálatáért. Jelenlétetekkel, közelségetekkel, együttérzésetekkel és gyengétségetekkel nagy mértékben szolgáljátok az egyházat, és felkészítitek Róma városát a Szent Évre. A Szent Atya köszönetét fejezte ki hétfőn délelőtt a Vatikánban a Szent Péter kör önkéntes egyesület tagjainak, amely 155 éve támogatja az egyház karitatív tevékenységét és segíti a leginkább rászorulókat. A kört 1869-ben alapította egy római fiatalokból álló csoport. A pápa szeretettel üdvözölte a kör tagjait, és szeretettel idézte fel a pápa elődök szolgálatában végzett tevékenységük történetét. Arra kérte a jelenlévőket, hogy közvetítsék az egészségügyi problémákkal küzdő elnöküknek az üdvözletét, és mielőbbi gyógyulást kívánt neki. Hálámat fejezem ki azért a szolgálatért, amit Róma szegényeiért tesztek, emelte ki a pápa, elismerve, hogy ezt a pápa és az Anya Szent Egyház nevében teszik. Az ajándékba kapott könyvre utalva, amely a pápáknak a Szent Péter körrel való találkozásait dokumentálja, annak története során, Ferenc pápa elismerte, hogy az ilyen gyűjtemények segítenek emlékezni a gyökerekre, amelyek alapvető fontosságúak. Gyökerek nélkül nincs élet és nincs jövő, figyelmeztetett. Emlékeztetett arra, hogy a levelek jóléte a gyökerek egészségével függ össze. Ezt szem előtt tartva a pápa arra buzdította őket, hogy mindig kincsként őrizzék a gyökereiket, de soha ne engedjék, hogy terméketlenné váljanak. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy értékeitek és tapasztalataitok örökségét adjátok át a fiataloknak, mondta a pápa, megjegyezve, hogy a fiatalok kulcsfontosságúak az előrelépésben. Milyen jó arra gondolni, hogy a Szent Péter kör egy nagyapja átadja tapasztalatait az unokájának. Ez nagyon szép. Majd így szólt. Gondoljatok bele, mennyire képes egy idős ember példája átadni a megélt hitet, a konkrét jótékonyságot és a szegények iránti szeretetet. Ferenc pápa ezt követően felidézte a remény közelgő 2025-ös szentévét és azt, hogy ez milyen jó alkalom lehet a jótékonyságra. A Rómába érkező zarándokoknak és turistáknak be kell lélegezniük a keresztény szeretet levegőjét, ami nem csupán segítségnyújtás, hanem a méltóság iránti törődés a közelségen és a megosztáson keresztül, nyilvánosság és reflektorfények nélkül. Jelenlétetekkel, közelségetekkel, együttérzésetekkel és gyengétségetekkel felkészítitek a várost a Szent Évre, hangsúlyozta a pápa. Megjegyezte, hogy ez a felkészülés túlmutat az utcákhoz vagy infrastruktúrákhoz kötődő munkákon. Ehelyett a szegények szívével és testével való törődés, akik, ahogyan Szent Lőrinc mondta, az egyház kincsei. Támaszkodj rám, s együtt erősek leszünk. Egy bambuszrút szava. Vértes Ajain László atya jegyzete.
Megnőtt a ginkó birobám, a kínai páfrányfenyőm. Mondhatnám, a fejemre nőtt, hiszen több mint fél méterrel magasabb nálam. Már 4 éves itt a kertünkben, és úgy ültettem akkor, hogy épp rálátok az íróasztalom mellől. Ő tudja, hogy ez nem szemmeltartás, hanem baráti biztatás, sőt, kedvteli nézgelődés. Tavasszal úgy találtam, hogy már elég nagy ahhoz, hogy megszabadítsam a kezdeti karójától. Eloldoztam tehát, és valamiképp felnőtté avattam, amikor levettem róla a spárgát. No, aztán csak gyarapodj, de azért ügyelj magadra, biztattam. Majd megkapáltam a tövét, meg is öntöztem, és időnként meg-meg simogattam. Erre úgy nekiródult, hogy pár nap alatt kibontotta a rügyeiből a gyűrött levelecskét, majd neki indult zölden feszíteni. Főként felül lombosodott meg szer fölött. Írtam mindezt vagy 2 hónapja, és a ginkó azóta összebarátkozott az újabb támaszával. Hogy? Emlékszel, amikor levettelek a régi kis karóról, mély szabad voltál, össze-vissza bólogattál mindenféle szélnek, némelyiknek szó szerint egészen földig hajoltál. Ekkor egy nagy vihar után döntöttem úgy, hogy korai még neked ez a lehetőség, és a vihar másnapján addig jártam a kertünket, míg erre a termetes bambuszra ráakadtam. Szépen megfaragtam, és gondosan mellé telepítettem. Mikor ástam a töver mellett, bocsánatot kértem tőled, hogy így gyámorítalak, de, és ezt köszönöm, te nem ellenkeztél. Szívem szerint hagytalak ám volna, de annál jobban szerettek, hogy csak úgy egyedül, magadra és jöttment szelekre hagyjalak. Kicsit számolgattunk is, hogy miként járja ez nálatok, ginkóéknál. Hát, egészen másképpen. Te most már, de inkább még csak 4 éves vagy, még tehát legalább 20 év kell, hogy termőre fordulj. Aztán jöhetnek az évek szépen egymás után. Akár évszázadok is. Meg lehet, hogy még meglátod a 3000-es nagy jubileumot, és ha eléggé iparkodsz fölfelé, úgy 30 méteresre, akkor belátsz a Szentpéter tér közepébe is. Hogy akkor meglátod majd Szent harmadik János Pál pápát? De fürge eszű vagy, de még inkább nagy hitű. Már látom, nagy egyháztörténész teszel, aki mindenre gondosan emlékezik. Igen, igazad van, az még messze van, de akarsz-e egyenesen felnőni? Persze, bólogatsz, de emlékszel, amikor eloldottalak az első kis támasztól, akkor oldalra dőltél, hiába is próbáltam kiigazítani a tövedet. Tudod, akkor leszünk felnőttek, amikor kialakul bennünk egy benső tartás. Biztos, csirájában ott rejlik már minden bennünk kezdettől fogva, de azt az ős eredetit nagyon vigyázni kell, és ügyes kezekkel kell kibontani. Itt gyorsan fejszámoltam. Tudod, bennünket nagyjából 1 éven át ölben tartanak, ez nálatok minimum 10 év, aztán kezünket fogják még éveken át, hogy járni tudjunk. Van egy ötletem, szólok hozzá bátorítólag. Jövőre megnézzük, hogy milyen erős a tartásod. És ha lehet, leoldom rólad a madzagot, elveszem a bambuszrudat, és bízzunk benne, menni fog neked. Páfrányfenyő barátom erre fogta magát és kettesével összeverte zöld legyező leveleit, ami biztató és beleegyező lomb suhogáshoz hasonlított. Ugye ezt nem felejtjük, veszek tőle búcsút, és amikor a kertben a szobám felé lépdelek, felütlik bennem gyermekkorom mindmáig hűségesen megőrzött képe. Igen, a kis csikó. Pontosabban a kis csikó és az anyja. És kettejük közt a laza kötél, aztán kötél el, de a kis csikó marad az anyja mellett, és mikor már nem is annyira kicsi a csikó, akkor a kis csikó is el. A csikók kellő időben tartással lépnek el anyjuk mellől. Üzeni a gyermekkorom számomra tévedhetetlenül.
Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádságban Isten magához vesz minket, megáld minket, majd megtör és odaad bennünket mindenkinek. Minden keresztény arra hivatott, hogy Isten kezében megtört és megosztott kenyérré váljon, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Megkezdődött a vörös vonalak átlépése az Európai Unióban. A közösség ugyanis Magyarország döntési jogát semmibe véve további 1,4 milliárd eurót különített el a fegyverszállítások finanszírozására, illetve javaslatot terjesztettek elő katonai kiképzők Ukrajnába küldéséről. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Uniós Külügyi Tanács szünetében tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy hiába buktak hatalmasat a választásokon a legháborúbb párti kormányok, a háborús hisztéria nem csak folytatódik, hanem új sebességre is kapcsolt, és továbbra is semmibe veszik a népakaratot. Ma is világosan kimondásra került, hogy az Európai Unió országai közül számos kormány hosszú távra készül, hosszú háborúra készül, mondta. Majd arról a bejelentésről tájékoztatott, amely szerint az európai békekeretből újabb 1,4 milliárd eurót fognak felhasználni az ukrajnai fegyverszállításokra, annak ellenére, hogy ezzel Magyarország nem ért egyet. Az Európai Unió külügyek tanácsa az Ukrajna ellen folytatódó háborúra tekintettel elfogadta 14. szankciós csomagját, amely egyebek mellett az orosz pénzügyi és energiaszektorban, valamint a kereskedelem területén tevékenykedő orosz vállalatokat sújtja, és fellép a korlátozó intézkedések kijátszásával szemben, közölte az uniós tanács. Az uniós külügyi tanács luxemburgi ülésén elfogadott szankciós lista további 116 ember és szervezet nevével bővült, akik vagy amelyek felelősek az Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért, írták. Ezzel 2100 fölé emelkedett azok száma, akiket az EU szankciókkal sújt válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Végül az időjárásról. Kedden általában sok napsütésre van kilátás, ugyanakkor délnyugaton több lehet a felhő, majd délután este felé északabbra is képződhetnek gomoly felhők. Kedden reggel, délelőtt, délnyugaton, majd átmeneti szünetet követően a déli ország részben, este felé pedig akár északabbra is kialakulhat záporzivatar, néhol felhőszakadás kíséretében. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, június 25-én Vilmos napja van. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos Wilhelmus alakjából származik. Jelentése akarat plusz sisak. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma a Vilmosoknak. Ha rokonaik, ismerőseik körében akad, aki ezt a nevet viseli, el ne felejtsék őt, vagy őket a mai napon felköszönteni.
Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekre. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, hazatalálsz, egyszer én, hazatalálok. Nagy esők jönnek, és itt maradok, maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, hazatalálsz, egyszer én, hazatalálok. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekbe. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te jön, hazatalálsz, egyszer én, hazatalálok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te jön, hazatalálsz, egyszer én, hazatalál.
se veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te haza találsz, egyszer én.
Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Június 25-e van, és a napon született 1884-ben Gyónon, Gyóni Géza, eredeti nevén Áhim Géza, költő. Az első világháború kitörése után 14-ben Szabadkáról vonult be a 8. honvédi gyalogezred póttartalékosaként. 15-ben sokat magával orosz fogságba esett, előbb Alatírbe, majd Kijevbe, s végül a Krasznojarszki fogolytáborba került, ott is halt meg elborult elmével. Első háborús verses kötete a Lengyel mezőkön tábortűz mellett című még Przemysben jelent meg, onnan jutott el Budapestre. A Levelek a Kálváriáról című kötetében az átélt szenvedések hatására szembefordult a háborúval, s eljutott az öldöklés teljes elutasításáig. Összegyűjtött versei az Élet szeretője címmel 17-ben, fogságában írt költeményei 19-ben a Rabságban címmel jelentek meg. Kései darabjaiban megtalálva igazi hangját, a katonák honvágyát és békevágyát, a háború értelmetlenségét fejezi ki. Leghíresebb verse a Csak egy éjszakára. A háború vámszedői, a katonák szenvedéseiből hasznot húzó hadiszállítók, politikai nyerészkedők harsány elmarasztalása. E költeményét számos nyelvre lefordították, és elnyerte a Brit Irodalmi Társaság nemzetközi pályázatának első díját. És szintén június 25-én látta meg a napvilágot 1894-ben Budapesten Fehérvári Géza Gyula báró. 1924-ben a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen állatföldrajzból habilitált. A Magyar Nemzeti Múzeum állattárában dolgozott, majd a Pécsi Egyetemen tanított. Pályája kezdetén a hüllők rendszertanával, később lamarckista alapokon a származástan kérdéseivel foglalkozott, az őslénytannal és a paleobiológiával szoros összefüggésben. Kutatási területe az általános biológia, az állatföldrajz, a származástan, de főleg az élő és kihalt kétéltűek és hüllők, alak, bonc, rendszer és származástana volt. És végül a mai napon hunyt el Felkán 1888-ban Blasi Ede, zergevadász, hegymászó. 1869 és 74 között az Ótátra-Füredi szanatórium igazgatója volt. Közreműködött a Magyar Kárpát Egyesület megalapításában, később annak a Magas-Tátrában végzett munkáiban, utak és menedékházak építésében, valamint a hegyi vezető szolgálat megszervezésében. Ő volt az egyik alapítója a Felkai Tátra Múzeumnak. 1840. július 30-án egy másik zergevadásszal feljutott a tengerszemcsúcsra a Hunfalvi hágó felől. Bár egy könnyen elérhető csúcson már jártak előttük más zergevadászok és térképészek, mégis ezt tartják a csúcs első megmászásának. Rá 5 évre megmászta a jégvölgyi csúcsot a jégvölgyi csorba felől. Ez volt a csúcs második megmászása. 1873-ban feljutott a Nagyszolóki csúcsra is. Az út nem volt nehéz, havas lejtőn vezetett, de mégis ez volt az első téli tátrai csúcsmászás. Sílécet nem használt, mivel ez akkoriban még ismeretlen volt a Tátrában. 19-szer járt a tengerszem csúcson, utoljára 66 éves korában. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Like you. I've been doing some soul searching to find out where you're at.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!